Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az élethez és a békéhez való emberi jog alapvető feltétele minden más jog gyakorlásának. Hallják meg a hatalmon lévők, a háború e minden szegénység anyja miatt legalapvetőbb jogaiktól megfosztott emberek millióinak békéért való kiáltását, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A világban dúló konfliktusok gyerekáldozataira hívta fel a figyelmet Ferenc pápa. Leszögezte, semmi nem ér annyit, mint egy gyerek élete. A gyerekek megölésével a jövőt öljük meg, jelentette ki a katolikus egyházfő a Vatikánban rendezett a gyermekek jogairól szóló egynapos konferencia megnyitóján. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy gyerekekkel bombák végezhetnek. A pápa a konfliktusok tárgyalásos úton való lezárására szólította fel a szemben álló feleket, elsősorban a 2025-ös szent évre való tekintettel a keresztény vezetőket. Beszédében egyúttal felhívta a figyelmet a harcok miatt otthonaikat elhagyni kényszerülő kiskorúakra is, akiknek a száma az ENSZ becslései szerint mintegy 38 millió. Mint mondta, nem szabad hagyni, hogy ez legyen az új normális. Nem vagyunk hajlandók ezt megszokni, tette hozzá Ferenc pápa. Magyarország lojális, megbízható szövetségesként nagyba hozzájárul a NATO védelmi kapacitásainak fejlesztéséhez, amire nagy szükség is van a jelenlegi új világpolitikai korszakban, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A minisztérium távirati irodának eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott munkareggelit követően, hogy teljesen új világpolitikai időszak kezdődött, teljesen új világpolitikai realitás jött létre, amelyben fontos visszatérni az Észak-Atlanti Szövetség eredeti célkitűzéseihez, ahhoz, hogy a katonai szervezet lehetőleg a világ legerősebb védelmi szövetsége legyen. A katonai szövetség elrettentő és védelmi képességének fontosságára összpontosítottak Orbán Viktor miniszterelnök és Mark Rutte NATO főtitkár hétfői brüsszeli találkozóján. Derül ki Ruttének az X közösségi oldalon közzétett bejegyzéséből. A NATO főtitkár azt írta, jó volt látni Orbán Viktor kormányfőt Brüsszelben, közölte. Megbeszélésünkön a NATO elrettentő és védekező képességére, valamint a védelmi kiadások és a védelmet szolgáló termelés növelésének fontosságára összpontosítottak annak érdekében, hogy szövetségünk erős maradjon. Orbán Viktor az európai védelem helyzetéről szóló egynapos informális Európai Uniós csúcs találkozóra érkezett a belga fővárosba. A védelmi innováció területén is szorosabbra fűzi Magyarország a Törökországgal 2023 óta meglévő kiemelt stratégiai partnerséget, jelentette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a tárca közlése szerint Ankarában a Magyar-Török Védelmi Innovációs Munkacsoport alakuló ülését követően. A honvédelmi minisztérium a távirati irodával azt közölte, az esemény mérföldkő a két ország védelmi, ipari és technológiai együttműködésében, amelynek célja a védelmi innovációs fejlesztések előmozdítása. A miniszter a közlemény szerint kiemelte, hogy a védelmi szektorok együttműködésében új lehetőséget kínál az új innovációs technológiák és megoldások egymással történő megosztása. Döntés született egy több éves együttműködési terv kialakításáról is a Török Tudományos és Technológiai Kutatási Tanács és Védelmi Innovációs Kutatóintézet között, amely a két ország közötti oktatásképzés fejlesztési lehetőségek kialakítását célozza. Végül az időjárásról. a középső országrészben is szakadozik, csökken a felhőzet, majd hajnalra egyes részeken, nagyobb eséllyel a keleti tájakon, köd, illetve réteg felhőzet is képződhet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 3 fok között alakul, de a hóval fedett tájakon több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 3 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2025. február 3-a hétfő van. Adásunk tartalma. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe és a megszentelt élet világnapja alkalmából Pavel Cebula minorita atyával beszélgetünk. Többek között az Eger Termál Kft-t is átvilágítják városunkban. Hétfőtől új ügyvezetője lett az Eger Termál Kft-nek Vámos Zoltán Csaba személyében. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk! Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén arra emlékeztünk, hogy Szűz Mária 40 nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Szent II. János Pál pápa pedig 1997-ben nyilvánította február 2-át Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy 1 millió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Pavel Cebula atyát, az Egri Minorita templom plébánosát. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe kapcsán beszélgetünk, ami 1997 óta a megszentelt élet világnapja is. Ekkor ő a katolikus egyház figyelme különösen is a szerzetesekre irányul. Erre majd rátérünk, de kezdjük, Pavel atya, azzal, hogy gyertyaszentelő boldogasszonykor mit ünnepel a katolikus egyház?
Hivatalosan az Úr bemutatását. Születése után 40 nappal Szűz Mária is, szent férje József viszik a gyermeket a templomban bemutatni az ószövetségi törvény szerint, de érdekes, mert nincsen az evangéliumi leírásban, hogy valóban kiváltották az első szülött fiút, ahogy a törvény mondja. Tehát Jézus már itt jelenik meg, mint áldozat. Isten fia, aki emberi testvérünké lett, hogy önmagát áldozza fel értünk, bűnösükért, hogy mi is Isten gyermekei lehessünk. És egyébként maga a jelenet, az evangéliumi jelenet, az nagyon érdekes, mert most képzeljük el, egyébként minden rozsafüzérben ugye ezen a titkán elmélkedünk. Jézus bemutatása a templomban. A templom hatalmas. Gondolom, tömegek vannak benne. Ezt tudjuk ugye evangéliumból, hogy elég zajos hely lehetett. És ott van Simeon. És ott van Anna profitanő. Idősek. De, mivel a Szentlélek vezette őket, mind a ketten ebben a nagy tömegben képesek voltak fölismerni, hogy ez a, pont ez a kisgyermek, ő a Krisztus, ő a Messiás, Isten fölkentje. És ezért csodálatos ez a Simeon dicsőítő éneke. És akkor, amikor Simeon karjaiba veszi kis Jézust, imádkozik. Bocsásd el most, Uram, szolgádot, szavaid szerint békességben, hiszen már megláttak szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt. Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége. Egy másik fordításban ott van, hogy világosság legyen a pagányoknak is dicsősége a választott népednek. És szerintem itt van a gyökere, hogy miért gyertje a szeretelő boldog asszony. Tehát, hogy Jézus a világosság. Most mit jelent a világosság? Mi gyakran ezt használjuk, de ez egy átvitt fogalom, ugye? Nekem nagyon sokat segít, amikor a Szentírásban olvasom ugye a világosságról, akkor ide teszem a szeretetet. Tehát a szeretet a világosság. De az igazság is, veritas, az igazság is világosság, ugye? Mert fény gyűjt a sötétségben is, és ugye Szent János apostol ezt nagyon szépen leírja, ugye, hogy a sötétség ugye nem fogadta be a világosságot. És mégis, abban a sötét tömegben voltak egy páran, és az evangelista ugye kétszer leírja, mert a Szentlélek vezette Simeont. Ugye? A Szentlélek segítségével képes vagyok fölismerni Jézust, mint világosságot, mint igazságot. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a szeretet, a megtestesült szeretet. És a lényeg, hogy fölismerjem őt saját életemben. Az ünnepek ugye segítenek újra és újra ráébredni bizonyos igazságokra, vagy a hittitelekre, mert nem vagyunk képesek ugye minden egyszerre felfogni. De az ünnepek azért vannak, hogy utána képesek legyünk felfedezni Isten jelenlétét, Isten szeretetét a saját életemben. Akkor is, ha különféle sötétségek ugye ebben a sötét beteg világban körülvesznek engem, vagy... És itt számomra nagyon fontos ez a Szent Ágoston imája, amelyből ugye megalakult a tezéi éneknek a szövege. A magyarul az úgy van, ahogyan szoktuk énekelni, te vagy a fény a szívemben, Jézus, add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Ne szólhasson bennem a sötét. Tehát ne figyeljek arra, ami bennem is sötétség, bűn, hitetlenség, reménytelenség, kétségbeesés, vagy, ahogyan ugye a kísértő, az ördög, ugye, aki maga vádol minket, ugye, és akkor is gyakran van, hogy még Szent Jónás után, amikor emlékezünk, hogy mit vétkeztem, hogy milyen szörnyű ezt elviselni. Igen, tehát ne szólhass, ne arra figyeljek, ami a sötétség, hanem te vagy a fény a szívemben, Jézus, Krisztus jöjj, te vezess utamon. Így van magyarul, de egyébként az eredeti szövegben az van, hogy Krisztusom, adj erőt, hogy ma, itt is most elfogadjam a te szeretetedet. Tehát elhiggyem bűnösségemnek ellenére, vagyis annak a tudatában, hogy bűnös vagyok, és méltatlan, hálátlan, hűtlen, hogy elfogadjam, befogadjalak, elfogadjam a te szeretetedet. Elhiggyem, hogy te mégis szeretsz engem, mindennek ellenére. És tényleg, Jézus szeretete nem változik meg, soha. Képtelenség.
És azzal, hogy Jézust elvitték a szülei bemutatni a templomba, tulajdonképpen azzal a jó Istenre, az Istenre bízták őt. Tehát ilyen üzenetet is megfogalmazhat szerintem számunkra, hogy mi is bízzuk magunkat az Istenre?
Igen, és szerintem ez is történik ugye a keresztségünkben, hogy szüleink, vagy aki felnőttként keresztelkedik meg, hogy igen, Istenre bízza. Tehát elfogadja az ő szeretetét, elfogadja az ő életét, De benne az is van, gyakran megfeledkezünk arról, hogy a keresztség által Jézus részesít minket az ő küldetésében is. És ha tényleg ő rábízom magam, akkor ő elvezet engem, hogy én is részesüljek tudatosan az általános egyetemes papságban. Mit jelent ez? Hogy képes vagyok magamat áldozatul bemutatni Istennek, vagyis Istenre bízni magamat, felajánlani magamat, az, ami történik velem, bennem, körülöttem. Mert ő az üdvözítő, ő a megváltó, ő az, aki bírja ezeket a bűnös terheket, és ez nagyon fontos ezt gyakorolni, különösképpen szentmisében, de a hitköznapi életünkben is. És ez egy döntés, ez egy szándék, Jézusom, rád bízom magam, Jézusom. Vagy ahogyan egy másik ének, a angol nyelvű eredetű, hogy te az enyém vagy, és én a tiéd. Ugye? Oceans, tehát, hogy vezess engem a vízen. Ugye? Hinnyi, mit jelent? A vízen járnyi. Jézusom, parancsolj, hogy menjek hozzád. A vízen. A vízen. És ott van ez a tudat, hogy te vagy az enyém, egészen az enyém is, én egészen a tiéd. Egyébként Szent II. János Pál pápa, amikor a Eukarisztiáról írta az enciklikát, azt írja, hogy a szent áldozásban Jézus egészen önmagát adja nekem. Testével, vérével, ugye, vízével is, és lelkivel is. Isten ember. De ugyanakkor a szent áldozásban Jézus elfogad engem is. Egészen. Egészen. Ezért ez csodálatos, ez a tudat, hát ez a lényege szerintem, hogy tehát tudom, bármi történik, tudom, hogy Isten egészen az enyém is. Én az övi lehetek, ha ezt akarom, mert szabad akaratom van.
Visszatérve a kereszteléshez, ugye ott is megjelenik a gyertya. A kereszteléskor a keresztülő megkap egy égő gyertyát. Ez is Jézusnak a szimbóluma.
Igen, ami fontos, hogy ezt a kis gyertyát, ugye a husvíti gyertyáról, az oszlop gyertyáról gyújtjuk meg, és ugye a pap, amikor átadja a szülőknek, vagy a keresztülőknek, az mondja, vegyétek Krisztus világosságát. Krisztus világossága. Egyébként ez csodálatos hivatás, hogy mert Jézus önmagáról mondja, hogy én vagyok a világ világossága. De máskor azt mondja, ti vagytok a világ világossága, ugye? És hogyan? Jézussal egyesülök, és az én tetteimben megjelenik az ő szeretete, valahogyan, amennyire lehet itt a Földön, akkor mások észre fogják venni, igen, hogy ez valami fénysugara, ez rávezet Istenre.
Igen, és hogyha a keresztségnél ott a gyertya, arra is gondolhatunk, hogy akár haldokló mellett is szoktak gyertyát gyújtani. Ez is Krisztusra, az földi életünk lezárásánál is, a halott mellett égő gyertya is Krisztusra utal.
Igen, és itt van a húsvéti gyertyától származó fény, ugye? Nem tőlünk, Krisztustól. Ő az egyetlen, aki önként vállalta a halált, azért, hogy megszabadítsa minket a félelemtől, hogy ezt a földi életet egyszer be kell fejeznem. Egyébként számomra az életemben egyik legfontosabb tapasztalatom volt, amikor Kartal Ernő atya haldokolt több órán keresztül, és hát különféle imákat mondtunk mellette, de is azon gondolkoztam, hogy vajon melyik ima alatt kiadja az utolsó leheletét. Kompletóriumban, ugye, tehát a befejező imórában este 8 után pont adta, akkor adta az utolsó lehetőt, amikor mondtuk Simeon imáját. Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben. Pontosan akkor. Csodálatos.
Ide, hogyha a Minorita templomba Egerbe bejövünk Szentmisére, ebben a templomban mondhatom úgy, hogy igazi gyertyák égnek még az oltáron, ugye viasz gyertyák. Számodra mit jelent a gyertyának a fénye, meg az, hogy tényleg valódi gyertya ég itt a templomban?
Igen, emlegettük a keresztelőt, ugye emlegettük a haldoklást, ami nagyon fontos, anyukám mindig, aki nem régen ment el, mindig mondta, hogy milyen fontos imádkozni a jó halál kegyelméért. És vannak társulatok, amelyek ezért már régen-régen ugye alakultak meg, hogy egymás segítsük abban, hogy készüljünk fel. De közben nekem nagyon tetszik a gyertya, mint szimbólum az esküvőn. Lehet, hogy régebben csak a mennyasszony tartotta a gyertyát. Én mindig kérem, hogy mind a ketten, már akkor férj is feleség, kint, tartják meg a nászáldás alatt, ugye csodálatos és tartalomban bőséges áldás szövege alatt, együtt tartják a gyertyát. És akkor mindig azt mondom nekik, hogy mert a gyertya, ha ég, igeti magát, eléget, az önfeláldozó szeretetnek a szimbóluma, a jelképe. Mert ugye, ha nem ég, hát akkor egy darab. De ha ég, akkor fényt ad, és meleget. De ahhoz, hogy igen, kell, hogy égesse magát. És hát így működik a szeretet. Ugye? Tehát ha készen vagyok feláldozni, odaadni magamat, akkor lesz fény, világosság, és melegség. És ezt együtt tesszük, ugye? Ebben egymást segítjük, mondják a házastársak, és mindig törekszem, hogy ez egy jó vastag és hosszú gyertya legyen, mert majd máskor is meg tudják gyújtani a házas ima alatt, mert ugye három pilléren áll a házasságban, a családban a lelki élet. Egyéni ima, házas ima és családi ima, amikor már jönnek a gyerekek. De tényleg ugye, hogy mondjam, egyszerű alkalomnál is, de mindig az altáron is így a gyertya, vagy altár mellett, ugye? Tehát, mert ez egy különleges jel, tehát a láng önmagában fizikailag is nagyon érdekes dolog, ugye? Egyébként, ha már gyertyákról beszélünk, emlékszem, hogy nagymamám ugye öntött gyertyákat, és egy ilyen gyertya volt a kezében, amikor haldokolt, de hogy nagyon érdekes, milyen fontos az arány, tehát hogy milyen legyen a konuc, milyen vastag a gyertya, milyen fajta viasz van. Mondjuk a parafin az kicsit más, ugye, de igazi viasz, aminek van illata is, és a gyertya lángját is ápolni kell. Ad, hogy ne szólhasson bennem a sötét, hanem elfogadjam a te szeretedet. A Szentlélek által, ugye, azt, hogy ő szeret minket, abból tudjuk, hogy megadta nekünk a Szent Lelkét.
Ahogy a beszélgetést indítottuk, hogy a megszentelt élet napja is ma most van, gyertyaszentelő boldogasszonykor. Számodra mit jelent az, hogy te egyszerre szerzetes és pap is vagy? Melyik hivatás alakult ki, hogyha egyáltalán ketté lehet választani benned először?
Tehát a szolgálati papsághoz ugye szentség. A szerzetesi élet az nem szentség. A házasság az szentség. A szerzetesi élet, vagyis megszentelt élet, ahogyan mondja az egyház, hogy a keresztségben megtörtént odaadásnak valami különleges formája. Tehát a keresztségből indul minden. Megélni a keresztséget, vagyis az keresztségi életet, tehát Krisztusban való életet, Krisztusban alámerített életet, benne élünk, mozgunk is vagyunk. A szerzetes ennek az életnek egy különleges példája, formája, mert már utal arra a világra, ahová készülünk. Különös módon. Éppen ezáltal, hogy önmagát, persze, amennyire lehet, Krisztusnak ajánlja az életét, mindenét. A házasságban is ez történik, csak ugye házastársan keresztül vele való közösségben. A szerzetesi életben ez egy, igen, különleges odaadás, önfelajánlás. Nem minden szerzetes pap. Szent Maximilián Kolbe által alapított rendházában 700 testvér volt, 700 szerzetes. A Szeplőtelen falucskájában, ahogyan ő ezt nevezte, Varsó mellett. És ebből csak azt hiszem 30-an voltak a papok. És amikor misszióba mentek Japánba, illetve amikor elindultak, akkor még nem is tudták, hogy hova mennek, csak az Ázsiába először, ugye Kínába mentek, hát nem sikerült, és akkor kikötöttek Nagasaki-ban, Nagasaki mellett. De ott is a missziós csapatban a többség az szerzetes, nem pap volt. Tehát ez egy fajta hivatás. És nagyon fontos imádkozni ezekért a hivatásokért, de tudjuk, hogy először kellenek a gyerekek. Én, mióta visszajöttem Magyarországra 16-ban, azt szoktam mondani, hogy szeretem a lányokat, de nekünk fiúk kellenek, mert ugye férfi rend vagyunk. És amikor jönnek az emberek, mindig kérdezem, hogy na is hány fiú van? Úgyhogy érdemes barátkozni azokkal a családokkal, ahol vannak fiúk. De ez a tény. Nálam elolvastam Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc írásait, műveit, és egyszerre ez a kettős, mert ez kettős hivatás, ugye, valahogyan egyszerre ébredt fel. Vagyis rájöttem, hogy Isten erre hív. Persze utána ugye a szemináriumi évek, illetve még noviciátus, előtte még jelöltség, ugye, ezek azért vannak, hogy tényleg az ember biztosan fölismeri, hogy ez az Isten akarata, és hogy pozitív választ akarok adni, illetve az előjárok által is a közösség elmondja, hogy na most akkor te idevaló vagy nem. Tehát azért fontos szerepe van a nevelőknek, az előjároknak, sőt a rendtársaknak is, mert persze minden szerzetes rend más karizmával rendelkezik, és vannak ugye remetik. De éppen a minorita, tehát a konventuális ferences rend, az a közösségi. A középkorban konventus, konvent, az csak az a rendház lehetett, ahol legalább 13-an voltak. És itt Egerben a főbejárat fölött, ugye latinul fel van írva conventus, fratri minori, conventualium. Tehát itt a közösségi élet nagyon, nagyon, nagyon fontos. Családi élet, közösségi élet.
És a minorita rendnek, minorita szerzeteseknek mi a karizmájuk?
Igen, ezt gyakran kérdezik, mert ugye vannak rendek, amelyek kórházban szolgálnak betegeknél, vagy tanítórendek. Mondjuk magyarországi, illetve monarchiai helyzet az kicsit más volt, de amit Szent Ferenc leírt, az életünk formája az evangélium. Kész. Illetve nincs kész, ugye, hanem az az élet, hogy minden. Minden. Egyébként 20. században Szent II. János Pál pápa, amikor szenté avatta a Szent Maximiliánt, vagyis Boldog Maximiliánt, ami érdekes, ugye, hogy a Szent VI. Pál pápa boldoggá avatta Maximiliánt, mint hitvallót. János Pál szenté avatta, mint vértanút. aki életét feláldozta egy családapaért. De azt mondta János Pál, hogy Maximilián 20. század Ference. És ez egyébként tényleg általa rajta keresztül Isten megújította az egész rendünket. Mert alig voltak akkor egész világon a minoriták 1200-an, és amikor 85-ben én léptem be, akkor több mint 4000-en voltunk. Na most a helyzet kicsit más, ugye nyugati világban egyre kevesebb a hivatás, de ugyanakkor egyre többen vagyunk Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában. Tehát Maximilián, a 20. század Ference, önmaga és a közösségi életben nagyon szegény, de ha arról volt szó, hogy milyen nyomdába, milyen gépet vegyünk, akkor azt mondja a legdrágábbat, a legjobbat. Ő, aki kezdte működtetni a rádióállomást, már érdeklődő tévé után is. Tehát igen, a szegénység, de Isten szolgálatában a legjobbat. Egyébként ez számomra kicsit hasonló, mint Szent Ferenc, aki azt írja, ugye, hogy mi igen, szegényen élünk, és igen, bőjtölünk is, bár azért ne felejtsük, hogy amikor haldakolt, akkor bocsánatot kért a test szamár testvérétől, ugye? Testvér. Szamár testvérem, bocsáss meg, hogy sanyargattalak, ugye, túlságosan. Mert az, a test is Isten ajándéka. De azt mondja Szent Ferenc, írja nem egyszer, nyomatikosan, de ami Krisztus testét és vérét illeti, tehát a szentségházat, az oltárt, kehelykendőket, kehelyeket, a legdrágábbat kell venni, a legjobbat. Ugye? Tehát mi maguk szegények vagyunk, szegényen élünk, Istenben bízünk, mert ez a szegénységnek szerintem a lényege, hogy én Istentől várom, hogy ő tényleg, ahogy mondja Jézus, hogy ugye hajszál el van számolva, vagyis ne aggódjatok, mit fogtok enni, vagy mibe fogtok öltözködni, ugye? Én minden nap gyakorolom egyébként ezt a bizalmat, mert a templomunk, meg a rendházunk, illetve a kollégiumunk, Szent Hedvig kollégium nagyon rászorul renoválásra, és hát ugye már lassan 4 éve a testdokumentációnk készen van, és nem tudunk előre haladni, de szoktam mondani, Szent Antal, te vagy a vidőszentjednek a templomnak, Szent Hedvig, te vagy a vidőszentjednek a kollégiumnak, intézkedjetek, mert egyébként akkor az ember megbolondulna, hogy csak saját erejében bízna, ami nincsen, vagy egyre kevesebb.
És zárásul, Pável atya, te annak idején papszenteléskor mit választottál jelmondatodul? Mi volt az, ami megadja az irányt számodra?
Nem is tudom, hogy van-e még nálam az új misis kép. Valahol valakinél láttam nem régen. Érdekes, tehát én sokáig imádkoztam, gondolkoztam, és akkor kaptam egy szerzetes nővértől egy levelet, az volt benne, és ez lett a jelmondat. Ne a nyugodalmat kerest, hanem Jézust. Tehát ez nem egy idézet Szentírásból, ez egy, igen, terv, hogy is működési alapelv. Mert, igen, tehát nem az a legfontosabb, hogy békés, képben éljünk, olyan értelemben, hogy nyugalom legyen, ugye? Tehát a kereszténység, Krisztus követése, az nem csak egy, hogy mondjam, terápia. Jézus, hát a Getsemáni kertben mit élt át? Vagy a kereszte? De előtte is. Ugye voltak pillanatok, amikor emberélek is, hát evangélium leírja, dühös volt. Vagy türelmetlen volt, mert azt látta, hogy a tanítványai hitetlenek. De mindenben, minden körülmények között, minden helyzetben Jézus keresni. Benne van az ő akaratának a keresése, ugye? Tehát a megkülönböztetés. De elsősorban az a készség, hogy Uram, amit akarsz, tedd velem, mert tied vagyok, íme itt vagyok.
Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepéről és a megszentelt élet világnapjáról Pável Cebula minorita atyával beszélgettünk.
vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállam téged, a mélységben megtart, igen. Nagy neved hívom én, felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, enyém vagy, és én tiéd. A mélységnél nagyobb kegyelmed, mely elvezet tart engem. Ha elbuknék és nagyon félnék, de nem hagysz el, és nem inogsz meg. Nagy nevet hívom én, és felnézek a vizek fölé, látlak én, a lelkem benned megpihen, enyém vagy, és én tiéd.
az EGRI Strand szolgáltatásainak a minőségét szeretnénk javítani, fogalmazott Wagner Ákos polgármester azon a sajtótájékoztatón, amelyen a strandot is üzemeltető EGER Termál Kft. Érintő változásokról számolt be. Kiemelte, a cég által üzemeltetett veszteséges Bicskei Aladáru szoda állami tulajdonba adása folyamatban van.
Tehát kettő témát szeretnék hozni ma a sajtótájékoztatóra. Az első a EGER Termál Kft.-nek a ügye. Ugye az EGER Termál Kft. Működteti a Bicskei Aladáru szodát, és ahogy az egriek hívják, a strandot. Gyakorlatilag ebben a Termál Kft. Működésével és elsősorban a strand és az uszodával kapcsolatosan több jogos igény fogalmazódott meg az egriek részéről a képviselőkön keresztül, illetve jó magam is kaptam ezzel kapcsolatosan észrevételt. Ezzel a kérdéssel is foglalkoztunk, hiszen több területen ebben hoztunk változás, illetve készítünk elő változásokat, de a mai nap egy fontos döntést a délelőtti közgyűlésen meghoztuk. Az egyik változást, amit elindítottunk, ezt aki tavaly ott volt a tavaly novemberi Lázár János miniszter úrral történő egyeztetésen, az egyik kimeneti pontja az volt, hogy a Bicskei Aladár uszoda, amelynek a fenntartási költsége nagy mértékű terhet ró a Termál Kft. Működésére, akkor azt mondtuk, hogy 250-300 millió forintos veszteséget termel, vagy veszteséggel üzemeltethető a Bicskei Aladár uszoda. Ezt azt az ígéretet kaptuk, hogy átveszi a Lázár János féle minisztérium. Ebbe elindultak az előkészítések, levél elindult irányukba, illetve egyeztető tárgyalások zajlanak a operatív végrehajtásról. A másik kérdés, amiben ma döntöttünk, illetve abban ma döntöttünk, hogy gondoltuk, hogy a Termál Kft.-nek a működéséhez egyfajta megújulásra van szükség, szemléletváltásra, így a mai nappal Molnár Lászlónak az ügyvezetői megbízását visszahívtuk, és az EVAD ZRT vezérigazgatóját megbíztuk, hogy új ügyvezetőt, személyét nevezze ki. Vámos Zoltán Csaba személyében hétfőtől, tehát február 3-ától lesz új ügyvezetője a Termál Kft.-től. A harmadik pont, amit a Termál Kft.-vel kapcsolatosan elvégeztünk, szintén a mai közgyűlés döntött arról, hogy a Termál Kft.-nek az előző szűk két éves működését átvilágítjuk. Ez 2023. január 1-től 2024. október 3-ai időszakot felölelő átvilágítást indítunk el a Kft. Működésében. Zárójelet nyitok, nem csak a Termál Kft.-re terjed ki ez az átvilágítás a közgyűlési döntés alapján, hanem maga az EVAT ZRT átvilágítása is benne van, és a Városgondozás Kft.-nek a átvilágítását is tartalmazza ez a döntés, de ugye a mai témánk a termál, tehát őre is kiterjed ezt. Tehát még egyszer, 2023. január 1 és 2024. október 30-ai közötti időszakot nézzük át pénzügyi gazdaság szempontból. Ez a három intézkedés persze önmagában még nem elegendő ahhoz, hogy jelentős előrelépést tudjunk tenni a elsősorban a strand minőségi szolgáltatása irányában, ezért ezzel párhuzamosan december-január hónapban készítjük elő azt a csomagot, amelyek a Eger megyejogú város számára rendelkezésre áll a 21-27-es költségvetési időszakban EU-s forrás, ez az úgynevezett top pluszos Európai Uniós forrás. Ebből igyekszünk a Termál Kft. Üzemeltetésével lévő strandra fordítani egy jelentősebb összeget. Ennek a pontos műszaki tartalmát és pontos összegét azt a februári közgyűlésre fogjuk tudni bevinni, ez jelenleg is előkészülete alatt van az, hogy milyen műszaki tartalmat szeretnénk ebbe megvalósítani, tehát a februári közgyűléssel fog ez nagyjából véglegesülni, hiszen március 31-ig az eddiggyel kapcsolatos pályázatot be is kell majd nyújtanunk. Termál Kft.-vel kapcsolatosan ez a négy intézkedésünk van mostanában. Visszatérünk a útra, hogy Eger ismét a fürdők városa lehessen, illetve elkezdtük az első lépéseket ebbe az irányban is.
Wagner Ákos Eger polgármestere elmondta, február 3-ától Vámos Zoltán Csaba vezeti az Eger Termál Kft-t, aki Mezőkövesdről érkezik a városunkba. Vámos Zoltán Csabát kérdezzük.
Honnan érkezett, és eddig milyen szakmai múlttal rendelkezik a fürdők üzemeltetésében?
Vámos Zoltán vagyok, Mezőkövesdről érkeztem, és 17 évi szakmai tapasztalattal rendelkezem a Zsóri fürdő üzemeltetésével kapcsolatosan, valamint plusz 3 évet a fürdő marketingével is foglalkoztam. Úgyhogy nagyjából ennyi a kifejezetten a fürdők tekintetében a szakmai múlt. Vezetőként korábban is dolgoztam, Mezőkövesben, igaz, hogy ez nem ez a terület volt, hanem a Matyó Mezőgazdasági Szövetkezet még annó, és ott a üzemvezető helyettesként dolgoztam 1 évet.
Ő hogyan látja jelenleg az Eger Termál Kft-t? Mire volt eddig ideje? Milyen tervei vannak így első körben?
Hát azt látom, hogy közvélemény, illetve vendégek részéről elég nagy igény van a változtatásra. És mint itt el is mondtam az előbb, hogy bár Eger jó turisztikai látogatottsági adatokat generál, vagy tesz le az asztalra évről évre, de az elmúlt időszakban ezekből a visszajelzésekből az jött le, hogy a fürdő az egy picit elmaradt ezektől a fejlesztésektől. Azt látni kell nyilván, hogy az első dolog a területnek a részleges vagy részletes felmérése, műszaki szempontból főként, illetve hát pénzügyi és jogi szempontból is, és azoknak megfelelően lehet majd a további lépéseket megtervezni. Ahogy polgármester úr is elmondta, hogy itt szinte létfontosságú lesz majd a nagyobb mértékű fejlesztés szempontjából, megújulás szempontjából a topos pályázat, de üzemeltetési szempontból is át kell nézni a dolgokat nyilván, és ahol lehet korrigálni vagy jobbá tenni az üzemeltetést, amit az előző fürdővezetés esetleg elkezdett, akkor azt nyilván meg kell majd tenni, de ez egy alapos vizsgálat kell, hogy megelőzze.
5 millió forintos bírságot szabtak ki a Dobó István Vármúzeumra a Lenkei ház ügyében. A bírságot a közbeszerzési hatóság döntőbizottsága szabta ki, ami nem jogerős. A Vármúzeum jogorvoslati eljárást fog kezdeményezni, mondta el Wagner Ákos Eger polgármestere sajtótájékoztatóján.
Előbb a top plusz pályázatokról beszéltünk, a termál vonatkozásában 21-27-es időszakot érinti, tehát ami előttünk van, viszont van egy toppos pályázati csomagunk is, ami meg az előző uniós költségvetési ciklust, a 2014-20-as költségvetési ciklustban zajlott le, és ezeknek jellemzően a zárása, bár folyamatosan történt ezeknek a pályázatoknak, ugye a tavalyi év végével zajlik. Jelen állapot szerint 29 projektet tudunk, amik előttünk van még, és valamilyen szinten adminisztratív feladat van rajta, mert jellemzően ezek fizikailag megvalósultak, de még a pénzügyi elszámolás, utóellenőrzések hátra vannak ezekből a 29 projektből, olyannyira, hogy ebből a 29 projektből 6 az a következő egy hónapban valamilyen típusú ellenőrzés alá fog esni, vagy fenntartási időszak közbenső ellenőrzésben, vagy pedig záró fenntartási ellenőrzésbe fog kerülni február hónapban. Ezeknek az eredményéről ugye többen kérdezik szintén a városban, városlakók, akár az én képviselőim, hogy a múlt toppos pályázatokban mi a helyzet. Ez egy folyamatos munka most, tehát még nem látjuk, hogy ezeknek a pályázatoknak hol a vége, gyakorlatilag milyen problémákkal fogunk szembesülni. A hivatalban a hivatali apparátus között szortan nincs a feladatnak valós gazdája, viszont szigetszerűen megtalálható, ki miért felelős. Ezeket a kollégákat bíztuk meg, és végzik ezt a feladatot, hogy végigvigyék. Viszont ennél fontosabb ügy, hogy ezek közül a pályázatok közül ugye a legnagyobb közérteklődésre számot tartó projekt a Lenkei tábornok szülőházának felújítása, örökségének megőrzése. Ebben a kérdésben képződött egy olyan dokumentum, amit szeretnénk a sajtó elé tárni, majd ezt követően pedig az átláthatóság jegyében a következő napokban a városnak a honlapjára is ki fogjuk tenni. Ez egy közel 27 oldalas dokumentum. Ez a közbeszerzési hatóság közbeszerzési döntőbizottságának a döntése. Ugye a Lenkei Ház projektnél kettő közbeszerzés zajlott le. Az egyik maga az építési beruházás részén, a másik pedig a benne lévő eszközök, jellemzően bútorok vonatkozásában zajlott be. Erről az közbeszerzési eljárásról jött most meg ez a döntés. A döntés azt tartalmazza, hogy a közbeszerző nem jó eljárás keretében hajtotta végre, vagy nem jó eljárást választott a közbeszerzési eljárásra, ezért megbüntetik a végrehajtó Dobó István Vármúzeumot. Két tételben van, valójában 5 millió forint bírságról van szó, majd a dokumentumot meglátják, abból el lehet olvasni a részleteket. A lényeg, hogy ez a döntés nem jogerős. Tehát ez most jött, ennek van a jogorvoslati eljárást, lehet kezdeményezni, és a Dobó István Vármúzeum igazgatójával, illetve maga a közbeszerzésért végző közbeszerző cég vezető is azt mondja, hogy szerinte nekük ebben igazuk van. Itt elsősorban a közbeszerző cég a kérdéses abban, hogy jó döntést hozott-e, hiszen ő a szakértő ebben a kérdéskörben. Ő ezért jogorvoslati eljárás kezdeményezett, természetesen mondtuk neki, hogy ez a jogorvoslati eljárást végez el. A jogorvoslati eljárás végén fog eldőlni, hogy akkor ez a bizonyos 5 millió forintos bírság, ez fönnáll-e, meg kell-e fizetnünk. Tehát ez jelen pillanatban nem jogerős. Itt van egy ilyen döntés a kezünkben, ki fogjuk tenni mindenki a sajtó által is olvashatóvá, és mikor lezárul a jogorvoslati eljárás, akkor lesz végleges, hogy akkor ez 5 millió forintos bírság áll-e vagy nem áll, és ezt én bízok benne, hogy a közbeszerző a maga igazát meg is tudja védeni a közbeszerzési hatóságnál, vagy illetve a jogorvoslati eljárás során.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.